Önök az Ezer Arcú Kína című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. Ez a program a Kínai China Media Group, valamint a Trend FM közös produkciója. Minden hétköznap este 8-tól hallhatnak érdekességeket Kínából. A mai műsorban egyrészt szó lesz a szegénység elleni küzdelemről, amelyet Kína is folytat, a második részben pedig Kína kávéfogyasztási szokásairól és ennek a piacnak a méreteiről hallhatnak majd. Tartsanak velem a következő percekben itt a Trend FM-en.
Ezer Arcú Kína.
Kína célja, hogy az év végéig teljesen felszámolja a szegénységet az országban. Bár a járványnak mostanra már nincs túl nagy hatása, de Kína a betegséget még kézben tartja, miközben hozzájárul a szegénység felszámolásához is. Ez a munka nagy jelentőséggel bír az egész emberiség számára is. Peter Jungen, híres német befektető szerint Kína szegénység elleni küzdelme példát mutat a világ számára, és sikeres tapasztalatai hozzájárulnak a globális eredményekhez is. Peter Jungen, a német Peter Jungen Holding GmbH elnöke először a 70-es évek elején érkezett Kínába. Azóta évente többször utazik Kína és Németország között. Személyes tapasztalatai és élményei is vannak Kína fejlődéséről.
50 évvel ezelőtt Kína egyfőre jutó GDP-je csak 100 amerikai dollár volt, manapság meghaladja a 10 000 dollárt. Kína teljesítménye elképesztő. Szerencsés vagyok, hogy ennek a folyamatnak az emberi történelem legnagyobb és leghatékonyabb szegénység elleni küzdelmének, és több mint 800 millió kínai szegénység enyhítésének a tanúja vagyok.
2015-ben az ENSZ kiirdette a 2030-ig szóló fenntartható fejlesztési célokat a szegénység felszámolásával kapcsolatban. Jungen véleménye szerint Kína eredményei példát mutatnak, és az ENSZ 2030-as fenntartható fejlesztési céljának megvalósulásában is nagyban segítenek.
Kína szegénység elleni eredményei reményt adhatnak a fejlődő országoknak is. A folyamat mögött a nyitás politikája és a fejlesztés áll. Kína aktívan hozzájárul a globális integrációhoz, és részt vesz a nemzetközi kereskedelemben, ezekkel növeli a szegények gazdagodási képességét, sok eszközt bevet a szegénység elleni küzdelemben.
Jungen rámutatott, ebben a folyamatban Kína határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy a piacgazdaság alapján mozdítsa elő a szegénység felszámolásával kapcsolatos munkát, ezért különösen támogatja a vállalkozásokat.
Az utóbbi években Kína sokat fejlődött a szellemi tulajdon védelmében, és egyrészt megérti, hogy csak az innováció biztosíthat végtelen erőt a gazdaság virágzásának és a lakosság életszínvonalának javításához. Másrészt elismeri a vállalkozások jelentőségét egy ország fejlődése számára. Tavaly, amikor részt vettem a Kína Fejlesztési Fórum éves találkozóján, hallottam, hogy naponta 18 ezer vállalkozást alapítanak, illetve jegyeznek be. Ez a szám egyedülálló a világon.
A német befektető optimista és bizakodó a járvány utáni kínai gazdasági fejlődéssel kapcsolatban is. Véleménye szerint, ha Kína tovább bővíti a nyitást és ragaszkodik az innovációhoz, biztosan elérheti fejlesztési célját az év végére. A szegénység felszámolása döntő szerepet játszik a jóléti társadalom teljes körű felépítésében. Bízik benne, hogy Kína fenntartható, egészséges és stabil fejlődése a határozott nyitástól, az ipari innováció sebességének gyorsításától, valamint a versenyképes vállalati kultúrától függ. Kína merész és innovatív vállalati kultúráját érdemes eltanulni a Németországnak is, fogalmazott. Jungen reméli, hogy Németország és Kína szorosabban együttműködik ezen a területen, tanul egymástól és együtt haladnak majd előre. A falusi internetes kereskedelem gyors fejlődését követően ez a fajta elkereskedelem egyre fontosabb szerepet játszik a szegénység felszámolásában is. Fucheng járás Hebei tartomány Hengshui városához tartozó megyében van, állami szintű szegény megye. A szegénység elleni küzdelemben igénybe veszi az internet lehetőségeit. Integrálja a társadalmi erőforrásokat a kormányzat vezetése alatt. A vállalkozások kipróbálják az online modelleket, amelyek egyike az úgynevezett elkereskedelem szegénység felszámolási álommunka. Fucheng nagy mezőgazdasági megye, gazdag mezőgazdasági erőforrásokban. 2 évvel ezelőtt lett állami szintű online példamutatójárás. A helyi kormányzat támogatásával a megyei elkereskedelmi közszolgáltató központ az ipari jellemzők alapján integrálja a társadalmi erőforrásokat, célzottan végrehajtja az elkereskedelem plusz ipar plusz vállalkozás plusz szegény családok enyhítésére szolgáló modellt. Ez segíti a vállalkozásokat is, például a termékek szabványosítása, a márkafejlesztés, a termékpromóció és a minőség nyomon követhetősége terén, javítja a vállalati termékek minőségét és piaci befolyásukat. A Tmall, a Taobao, a JD.com, a Pinduoduo és más online platformokon keresztül segít vállalkozásoknak az értékesítés fejlesztésében, a marketing csatornák kiszélesítésében, javítja a vállalkozások versenyképességét a piacon, ugyanakkor segíti a szegény családok foglalkoztatását és a jövedelmük növelését. A Fuxing nevű vállalkozás elsősorban cirok, tritikálé, szójabab és egyéb növények termesztésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. Online és offline üzemmódban működik, több mint 1300 szegény embernek ad munkát. Liu Lauren falu híres körtetermelő bázis, ahol létrehozták a szegénység felszámolásra szolgáló álommunkát. A körték online eladásának volumene 75 tonnát ért el, és ez közvetlenül segítette a szegény családok jövedelmének növekedését. A papír kivágás Fuxing járás egyik legfontosabb jellegzetessége. A falusi szintű online kereskedelem támogatásával ingyenes képzést nyújtanak a fogyatékosoknak, valamint a szegény háztartásoknak a papír kivágási technikák megtanulásában. Előmozdítja a foglalkoztatást, növeli a jövedelmeket. Eddig nagyjából 30 vállalkozás, szakmai szövetkezet és családi farm hozott létre ilyen munkahelyeket, amelyek körtével, körtelével, őszi barackkal, papírkivágással, borral, liszttel, fűszerekkel, ruhákkal, cipőkkel és egyéb kézműves termékekkel foglalkoznak. Összesen 2300 szegény családnak segítettek, egyfőre jutó jövedelmük több mint 580 yuannal nőtt. Az online kereskedelem szegénység felszámolásra szolgáló álommunkájának előnye, hogy segíti a vállalkozások gyors fejlődését is, létrehoz egy fenntartható rendszert, ugyanakkor szorosan együttműködnek a népjóléti szervezettel, ezzel több gondoskodó embert és gondozó társaságot vonzottak a szegénység elleni küzdelemmel foglalkozó csoportba. Az online kereskedelem így elősegíti Fuxing járás iparág fejlesztését, hozzájárul a szegények foglalkoztatásához és a családi kasszák növekedéséhez.
Ezer arcú Kína.
A kávérajongó Zhao Xiaotong egy Starbucks kávézóba rohant, amikor az hosszú idő után újra kinyitott Nankingban, a kelet-kínai Yangshu tartomány székhelye. Korábban Zhao-nak maszkot kellett viselnie és ellenőriznie kellett a testhőmérsékletét, mielőtt belépett a kávézóba is rendelt. Kávéját a pulttól egy méterre lévő vonal mögött állva kellett várnia. Mivel visszaszorítjuk a járványt, Kínában egyre több kávézó újra megnyílt. Ez pedig tényleg jó hír a fogyasztók számára, mondta Zhao. A kávéívása 2011-ben Németországban tanuló diákként szokott rá. Szerinte az európaiak a kávét úgy isszák, ahogy a kínaiak a teát. Manapság Kínában is gyorsan növekszik a kávéfogyasztás. A hagyományosan teafogyasztó ország a kávéipar számára a világ egyik legígéretesebb piacává válik. A Nemzetközi Kávészervezet szerint Kína fogyasztása az elmúlt évtizedben átlagosan 16%-kal nőtt. A piaca váratlan nagyjából 300 milliárd yuan, mintegy 42,3 milliárd amerikai dollár lesz az év végéig. A szárazföldi Kínában a Starbucks és a Costa Coffee mellett egyes kínai márkájú kávézóláncok, így például a Coffee Box és a Luckin Coffee viszonylag jó minőségű termékeket kínálnak alacsony áron, és a mai gyors élethez igazodva hászosít szállítanak online platformjukon keresztül. Mindennek köszönhető a kínai kávépiac gyors növekedése. A kávéba felhasználás ugyancsak évről évre nő Kínában. A tavalyi kínai kávépiaci elemzés és fejlesztési stratégia tervezet című beszámoló szerint a kínai kávéba felhasználás a 2014. évi 130 ezer tonnáról 2018-ban 235 ezer tonnára nőtt. A kávézók száma is gyors ütemben gyarapodik. 2007-ben mintegy 15.900 kávézó volt az országban. 2012-re ez a szám 31.700 fölé nőtt. 2016-ban pedig már meghaladta 85 ezret. Du Yaying a 2019-es barista világkupán bajnok lett. Nagyjából 10 éve foglalkozik kávéval. 10 évvel ezelőtt Kínában kevés speciális kávézó volt, jelenleg pedig egyre több butik kávézó nyílik országszerte, mondta. Azt is megfigyelte, hogy a fogyasztók a latténál most már nagyobb figyelmet fordítanak a kávé ízére és minőségére. Véleménye szerint a kínaiak szeretnek új ízeket kipróbálni. Sok nemzetközi kávélánc Kínában próbálja ki új termékeit, hogy visszajelzéseket kapjon. A fogyasztók száma erőteljesen növekszik, az egyfőre jutó kínai kávéfogyasztás viszonylag alacsony. A beszámoló szerint Kínában az egyfőre jutó fogyasztás 2013-ban 3 csésze volt. 2018-ra ez 6,5 csészére növekedett. Ám ez a világ első helyén álló évente 960 csészét fogyasztó Finnországhoz, és az ugyancsak nagy a kultúrájú, de évente 120 csészét fogyasztó Japánhoz képest nagyon alacsony szám. A láncok piaci részesedésének szempontjából nézve a Starbucks a kínai piac mintegy 50%-át teszi ki, a McCafé 27%-át, a Costa Costa Coffee, a Luckin Coffee, valamint a Café Box és más márkák pedig összesen 20%-kal bírnak. A beszámoló szerint a fogyasztás növekedésének fő hajtóereje a jó minőségű kávé keresése. A frissen főzött kávé lett a piac új sztárja. 2018-ban az egyfőre jutó 6,5 csésze kávéfogyasztásból 5,3 csésze frissen főzött kávé volt. A fogyasztás gyors növekedése azt jelenti, hogy óriási potenciál van a kínai kávépiacban. Ezek pedig vonzák a nemzetközi kávéláncokat, hogy növeljék jelenlétüket. A Starbucks március elején bejelentette egy kávé innovációs park felépítéséhez szóló tervét Kunshan városban, a kelet-kínai Yangshu tartományban, amely a világ vezető kávéláncának legnagyobb gyártási beruházása az Egyesült Államokon kívül. Ebben az innovációs parkban az év második felében megkezdődik egy kávépörkölőüzem építése 130 millió amerikai dollár induló beruházással. Várhatóan 2022 nyarán indul a termelés 60 ezer tonna éves kapacitással.
Ez a befektetés azt tükrözi, hogy bízunk Kína jövőbeni fejlődésében. Kína mindig kulcsfontosságú stratégiai piac a Starbucks számára, annak ellenére is, hogy kitört a járvány. A kínai piacon történő hosszú távú fejlesztés iránti elszántságunk szilárdabb, mint valaha. Kunshan jó választás, mert ideális körülményeket, erős infrastrukturális létesítményeket, előretekintő stratégiai irányítást és jó üzleti környezetet biztosít nekünk. Nagyon várjuk, hogy Kunshannal együtt tanúi legyünk az innovációs ipari park 2022-es befejezésének.
Mondta Belinda Wong, a Starbucks ügyvezető alelnöke, aki egyben a Starbucks kínai elnöke és vezérigazgatója is. Március végén a brit Costa Coffee bejelentette, bevezeti Kínában azokat a termékeket, amely csökkentett cukor és zsírtartalommal rendelkeznek. Kína a Costa Coffee kiemelt piaca, és ez annak a sok izgalmas ötletnek egyike, amelynek célja, hogy javítsa és lokálissá tegye a szolgáltatásainkat a fogyasztóink számára, ezt mondta Shakir Mohan, a Costa International vezérigazgatója. Du Yaing díjnyertes barista szerint ezek a termékek megfelelnek azon fogyasztók kávé iránti magasabb követelményeinek, akik mindig mindenhol kiváló minőségű kávét szeretnének inni. Az ígéretes fogyasztói piac ugyancsak átalakítja a Kína kávéipari láncait. A Yangshu tartományban található Kunshan gazdasági és technológiai fejlesztési övezet az elmúlt 3 évben számos híres nemzetközi kávémárkát vezetett be, beleértve a kiváló afrikai kávékat is. Pang Yankang, az övezet tisztviselője szerint felgyorsítják az ipari lánc fejlesztését, amely integrálja a kávéba elosztását, pörkölését, kereskedelmét, valamint a kávémárkák értékesítését is. A nagy láncok stratégiai lépései mellett más külföldi márkák kínai piacra történő bevezetésével egyes kávé rajongók is megpróbálhatják gazdagítani a kultúrájukat. Zhu Yong egy svájci kávéláncot hozott Kínába, 4 éve nyitotta a Le Chic nevű kávézót a dél-kínai Shenzhen-nan sem technológiai parkban. Eleinte az üzlet nem nagyon ment, naponta 40-50 vendéget fogadott, most több mint 400 csésze kávét ad el naponta.
A kínai piacra belépő nemzetközi kávémárkák sok előkészítő munkát végeztek és kutatták a piaci lehetőségeket. A piac éves növekedése nagyon gyors. A számokat elemezve kiderül, hogy a kávéfogyasztás növekedési üteme eléri a 15%-ot. Ám az összes kínai kávézó 85-90%-a nem hoz nyereséget. Így hosszú út áll előttünk még ahhoz, hogy jövedelmező legyen a kávéipar Kínában.
Mondta Zhu, a Le Chic vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a kávézó üzemeltetőinek nincs elég tapasztalata a kávéiparban, az üzleti helyzet még aggasztóbb. Samuel 8 évvel ezelőtt jött Kínába a déli Yunnanba, és azóta folyamatosan foglalkozik az iparágban. Szerint a termelt kávébab értékesítés jár a kilónként 15-17 yuan, az importált kávébab általában 100 yuan. Átlagosan az egy csésze kávéhoz felhasznált kávébab kevesebb, mint 1 yuanba kerül.
Egy kiló kávébabból 60-70 csésze kávé készíthető, ha nem számoljuk a tejköltségét. A kávé költsége csak néhány mao. Egy yuan 10 mao. De egy kávézó üzemeltetésének a legnagyobb költsége nem maga a kávébab. Például Shanghaiban nyitunk egy kávézót. Havonta 200 ezer yuan a bevétel, de a kávézó bérleti díja 100 ezer yuan körül van. A 7-10 dolgozó fizetése még 50 ezer, ez már is 150 ezer yuan. Vagyis nagyon nagy nyomás alatt vagyunk.
Mondta Samuel, a Yunnani Torch Coffee vezérigazgatója. A kávéfogyasztási piacot még fejleszteni kell. A beszámoló piaci előrejelzése szerint a kínaiak a rendelkezésre álló jövedelem gyors növekedésének, illetve a jó minőségű kávé iránti keresletnek köszönhetően 2025-ben a kínai kávépiac mérete a jelenlegi mintegy 50 milliárd yuanról 150 milliárd yuanra növekedhet.
Ezer arcú Kína.
Ennyi volt már az Ezer arcú Kína, én megköszönöm figyelmüket. Ez a műsor a kínai China Media Group, valamint a Trend FM közös produkciója. Minden hétköznap este 8-tól hallhatnak érdekességeket, legközelebb például holnap. Addig is minden jót, vigyázzanak magukra és egymásra, viszont hallásra.